Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Vendégünk a stúdióban, ahogy ezt már megszokhatták, Kolek Zsolt, média családunk politikai rovatvezetője.
Jó napot kívánok, szervusz Krisztián, én is köszöntöm a kedves nézőket.
Szervusz Zsolt, örülök, hogy itt vagy, és örülök annak is, hogy én is itt lehetek, letudva karantén kötelezettségeimet, most már újra megszokott helyemen vagyok. Hát mi mással kezdhetnénk a beszélgetést, és mi más lehetne az első témánk, mint az országos tesztelés, amit hát dunaszerdei járási lakosként én most kettő között vagyok, te úgy néz ki, hogy a második fordulót azt most már megúszott, hiszen te komáromi illetőségű vagy. Először vegyük talán a múlt hétvége tanulságait, hát hogy mondjam, nem aratott osztatlan sikert Szlovákia állampolgárai körében a Matovič kormány ötlete erről az országos tesztelésről, sőt, hát ilyen járvány diktatúra és hasonló hangzatos jelszavak is fölmerültek, főleg a közösségi oldalakon, a mindenféle kényszerintézkedésekkel kapcsolatban. Hát nézzük, tekintsük át a hétvégéhez vezető eseményeket, és aztán beszéljünk arról, hogy hogy zajlott végül is ez az országos tesztelés.
Ketté választanám ezt a kérdést, ezt a választ is, mint oly sokszor kezdem így neked a feleleteket. Ennek van egy járványügyi része, és van egy politikai része. Az előbbi vélhetően siker. Bár ugye tegyük rögtön hozzá, hogy a tesztelésnek a hatását a járvány görbén legkorábban 10-14 napon belül fogjuk látni, de hát várhatóan, mivel több tízezer fertőzöttet sikerült kiemelni, és őket karanténba zárni, tehát elérni, hogy ne adják tovább a fertőzést, ez mindenképpen egy nagy eredmény.
Hogyne. Szokták, bocsánat, azt emlegették sokan, ugye, hogy pontatlan az antigénteszt, és erre válaszul mondta Matovič, hogy rendben van, hogy pontatlan, de jobb 36 ezer embert kiszűrni, azzal, hogy pozitív, és otthon tartani, mint egyet sem.
Ugye itt muszáj rögtön leszögezni, hogy nyilván a fertőzötteknek csak egy szűkebb körét sikerült kiszűrni. Vitáznak a szakértők, hogy hány százaléka érhető el az antigéntesztekkel, amit a fertőzések hány százaléka szűrhető ki. A legkonzervatívabb becslés való azt mondja, hogy kb. A fele, de minimum az egyharmada, és legjobb esetben a kétharmada. Tehát ezzel azt mondhatjuk, hogy legjobb esetben is a fertőzőek egyharmadát nem sikerült kiszűrni. Tehát óvnék attól, hogyha az emberek most azt gondolják, hogy a járvány egyszerre véget ér ennek az intézkedésnek az eredményeként, de kétségkívül lassítani lehet a járvány terjedését, és ha onnan indulunk ki, hogy a szlovák egészségügyi hatóságok elvesztették az ellenőrzést a járvány fölött, ezt ugye bizonyították a PCR tesztek, emlékezhetünk, hogy folyamatosan 10 és inkább már 20% közelében vagy a fölött volt a pozitivitás, tehát ez azt jelzi, hogy bizony elszabadult a járvány. Ha innen nézzük, most lehetőség van ennek kapcsán újra elérni, hogy az egészségügyi hatóságok kontrollálni tudják a járvány terjedését, és ez egy nagy eredmény. Az persze más kérdés, hogy mindez hogyan volt a politika részéről tálalva. És szerintem ez az, ami most itt minket leginkább érdekelhet. Én is találkoztam ilyen véleményekkel, hogy hát kísért a múlt. Mintha 89 előtti világot élnénk meg. Én magam is egy pillanatra így éreztem Komáromban, amikor álltam a sorban.
Hány óra alatt végeztél?
Hát volt az 3,5 óra.
Na,
is.
Én akkor rádvertem, nekem 2,5 óra alatt sikerült. Még egy ebédszünetet is beiktatva.
Viszont én ugye rögtön szombaton mentem, mint ahogy a legtöbb ember, és felidéztem gyermekkoromat, amikor hát banánért álltak sorba az emberek a zöldségbolt előtt. Kicsit ilyen érzésem volt. És azt gondolom, hogy akkor se jókedvükbe álltak az emberek, meg úgy
meg most sem.
Valószínűleg most sem. Ugyanis volt itt egy kikényszerített önkéntesség, ami furcsa elegye a dolgoknak, és ez egy ilyen kettős érzést váltott ki az emberekből.
Bocsánat, hát nagyon érdekes volt, ugye a tesztelés előtti csütörtökön két nappal előtte jelentette be a kormány, hogy tulajdonképpen azok a szigorítások vagy kiárási korlátozások, amik azokra vonatkoznak majd, akik nem mennek el teszteltetni, gyakorlatilag egyetlen fontos kivétel, és ezt mindjárt megemlítjük, gyakorlatilag megegyeznek azzal, ami az egész országra volt kiterjesztve a tesztelés előtti héten. Ugye ez a nagyon fontos kivétel, ami hát sokakat nyilván arra ösztönzött, vagy mondjuk így, hogy kényszerített talán, hogy elmenjenek a tesztelésre, az, hogy nem mehetnek munkába.
Hát, apróság,
a legközelebbi élelmiszer, hát apróság, világos, igen. De egy kicsit azért nem volt ez a kormány részre egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, saját magukat nem lőtték ezzel lábon, hogy leszámítva, persze nagyon fontos ez a munkahely kérdése, de tekint, hogy mennyien dolgoznak, vagy mennyien oldották meg home office-ból a munkát az első hullám idején, sokan gondolhatták úgy, hogy hát talán akkor nem megyek el tesztelni, dolgozom majd otthonról, boltba a kutyát sétáltatni, idős szülőkhöz ugyanígy mehetek.
Nyilván voltak sokan, akik így gondolták, nem is ment el mindenki, pontos számokat a részvételről nem hoztak nyilvánosságra, legalábbis én nem találkoztam vele. Úgy becsülhetjük, hogy körülbelül az aktív korúaknak azért a kétharmada elment, legalább a kétharmada.
3,6 millió embert nagyjából ez a közmondásos
adat. Igen, de ugye nem tudjuk, hogy pontosan hány ember volt kötelezve persze ilyen módon a munkavégzése által. Ennek persze utána lehet járni és ki lehet következtetni a statisztikát, hogy inkább azt hiányoltam, hogy egy részletes lebontást ilyen módon nem kaptunk. Inkább arról kaptunk adatokat, hogy hány százalékos volt a pozitivitás aránya egyes járásokban. Ugye ez fontos volt inkább az egészségügyi szempontból. Hozzátenném, hogy mindenképpen a kormány részéről azért ez a kommunikáció azért vett fel kérdéseket. Azt gondolom, hogy nem megyek talán túl messze az értékelésben, ha elmondjuk. A polgári demokráciákban nem igazán bevett gyakorlat az, hogy a politika egy-egy döntése mögé úgy próbál érvényt szerezni, úgy próbálja kikényszeríteni a döntéseit, hogy a polgárok félelmére játszik. Itt ez történt, hiszen azért Szlovákiában a polgárok nagy többsége ki van szolgáltatva annak, hogy ha néhány hétre akár csak megvonják a bevételeit, akkor ez egy olyan válsághelyzetet okoz, anyagi válságot az életében, amit nem engedhet meg magának. Úgyhogy azt gondolom a kérdésedre válaszolva, igenis ez egy hatékony eszköz volt a kormány részéről. Hogy a múlt héten arról beszéltünk, ezt a véleményem fönntartom, hogy ilyen helyzetekben valamilyen módon egy erős eszköz kell a kormány kezébe adni, hogy az embereket rákényszerítse egyébként a közös érdekre, hogy elmenjenek a tesztelésre. Azért meg kell mondjam, rossz érzés maradt sok emberben ezután.
Persze, teljesen jogosan tulajdonképpen.
És ez természetesen nem lehet elmenni mellette, és pusztán csak a sikerről beszélni, meg annak a vonzatairól. Ez az a dolog, amire valószínűleg vissza fog kelleni térni, és egy nyugalmasabb időben ezt fel kell vetni, hogy vajon hol van az a határa, ameddig az állam a polgárai, akár csak a polgárai javát keresve, elmegy egy demokratikus berendezkedési államban.
Bocsáss meg, hát most már csütörtök van, tehát lassan véget ér ez a hét, amelyikre vonatkozna az első tesztelés
után. De a járvány nem
utáni
ér véget.
Ez világos, csak a munkahelyi. Tehát olyan különösebb botrányokról, atrocitásokról, vagy bármi ilyesmiről nem hallani, hogy rengeteg, hogy tömegével maradnának ki munkából emberek például. Tehát talán alaptalannak tűnhet ez az aggodalom? Vagy volt egy videó, ahol egy üzlet előtt, valami is tudom, valahol Észak-Szlovákiában valami, ott ilyen dulakodásig fajult az, hogy nem volt hajlandó megmutatni ezt a Covid-peszt, ezt a Covid-igazolást az egyik vásárló, tehát ilyen elszigetelt esetek vannak, de azért nagyon úgy néz ki, hogy végülis a nagy ellenállás ellenére a kormány ezt a hetet azért átvészeli különösebb incidens.
Én nem beszélnék ellenállásról, vagy nagy ellenállásról semmiképpen. Rossz érzés volt az emberekben. És katarzist nem érzek, hiszen ha ugye a siker általában azt szüli, hogy az emberek felszabadulnak, vagy egy felszabadultságérzésre szúr rá.
De arra azért lehetett számítani, hogy ez nem hoz, ezt Matovics is hangsúlyozta folyamatosan az elmúlt napokban.
Mégis csak érdemes azt gondolni, ha sikerről beszélünk, és ez az ország
megtette
sikere, így mondja el, igen, az emberek ezt mégsem élik meg, akkor ott azért van ellentmondás az állítás és a valóság között. De mégsem érzem azt, hogy itt ellenállás szült volna a kormánynak a szándéka. Két okból nem érzem. Az egyik az, hogy valóban egy járványhelyzet van, és annak a megoldására törekszik a kormány. Nem lehet olyan rosszat lépni, mintha tétlen maradna a kormány ebben a helyzetben. És szögezzük le, bár egyikünk sem járványügyi szakértő, de tény, hogy ennek van eredménye, egészségügyi vonzata ennek a tesztelésnek.
Mit
a hatékonysága természetesen vitatható.
Persze.
És még a gondolatot befejezve, visszatérve még oda, hogy ugye sokakban ez inkább frusztrációt szült szerintem. Tehát se nem sikerérzés, tehát se nem egy felszabadultság, katarzis, se nem ellenállás, ahogy kérdezted. Sokkal inkább azt érzem, hogy egy frusztrációt váltott ki az emberekben, maradt egy rossz érzés után, egy keserű szájíz. Na de szögezzük le, ha már politikáról beszélünk, hogy sohasem a pillanatot érdemes elemezni, hanem mindezt folyamatában látni. A pillanatot szerintem Matovics ilyen módon, ha uralta is, láthatóan uralta, hiszen végül is az akaratát keresztül tudta vinni. Voltak kérdőjelek, tegyük hozzá, még az államfő is kétségét fejezte ki kevéssel a tesztelés megindulása előtt. Óriási politikai kockázat is volt benne.
Hát hány számtalan településvezető is tiltakozott.
Így van,
előtte
mégis
is, utána
keresztül
is
vitte a kormány az akaratát. Ez győzelem, ez siker, ez vitathatatlan. Mégis azt kell mondjam, hogy a keserű szájíz ott maradt. A keserű pilulát le kellett nyelni a polgároknak, és ez vélhetően a politikai szimpátiátokat is befolyásolta. Látjuk, hogy van egy tendencia, a legerősebb kormánypárt folyamatosan veszít a támogatottságából. Én úgy gondolom, hogy ez a múlt hétvége nem erősítette a kormány
ez
támogatottságát, rövid távon semmiképpen. Természetesen, ha ez egy fontos lépés és utólag igazolódik a járvány feltartóztatásában, akkor viszont ez a fajta politikai kommunikációs siker, az valóságos politikai sikerré is átválthatóvá válik.
Számos elemző, itt a nagyon érdekes, amit mondasz, számos elemző írta, hogy Matovics tulajdonképpen megerősödve jön ki ebből a tesztelésből, hiszen oké, hogy 4-5 órás sorok, oké, hogy elfogyó tesztek, elfogyó Covid igazolás, ez az a kellemetlenségek, bosszantó apróságok, talán azt is lehet mondani, de mégis végül is siker az egész, Matovics politikailag is megerősödött. Ezek szerint ezzel nem értesz egyet, ez nagyon érdekes. Miért?
Elemeiben nem, de elmondtam az előbb, hogy én is úgy értékelem, hogy keresztül vitte az akaratát, ez politikai siker, és megerősödve jött ki, hiszen azok a politikai szereplők, akik ellenérdekeltek voltak ennek az országos tesztelésnek a sikerében, azok kétség kívül most magyarázkodásra kényszerülnek. Beleértve, bár nem állítom, hogy ellenérdekelt volt, inkább csak a kétségét fejezte ki, beleértve az államfőt is. Tehát Igor Matovics politikailag ilyen értelemben megerősödött, ami viszont a politikai hátországát illeti, a választókat illeti, ott szerintem elbizonytalanodás volt, de még egyszer mondom, itt nem a pillanatot érdemes megfogni, hanem hosszú távon érdemes vizsgálni, hogy vajon hogyan hat ez a választókra. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban elbizonytalanodtak Matovics támogatói, sokakban meg kifejezett ellenérzés szült a kormányzati kommunikáció, viszont ismételni tudom magam, ha a járvány feltartóztatásában ez a lépés eredményeket fog felmutatni, néhány nap múlva már pontosabban látjuk ezt, akkor kétségkívül ez a politikai siker kamatozik.
Akkor még így zárásul, vagyis a téma zárásául egy kicsit a jövőről is beszéljünk, ugye, ha jól emlékszem, 25 járásban nem lesz most hétvégén újra országos tesztelés, ez kedden jelentette be a kormányfő, hát Dunaszerdei járásban ugye pont lesz, a másik még Nagy Mihály talán az egy olyan magyar lakta, vagy nagyobb magyar lélekszámú járás, ahol szintén lesz, de gyakorlatilag így észak-déli meccéspontban elvágták az országot, ugyanis a déli járásokban szinte kivétel nélkül, a Dunaszerde és Nagy Mihály kivételével nem lesz, az északi járásokban meg lesz tesztelés. Mennyire politikai döntés ez, hiszen azért a számos településvezető előtte is, utána is, ahogy mondtuk, tiltakozott, sokan fölöslegesnek találták. A járványügyi szakemberek egy része 1,5%-os limit, tehát pozitív tesztarány limitet javasolt, ehhez képest lett 0,7, igen, ha jól emlékszem.
Úgy tudom, a járványügyi konzílium még megelőzve a válságstáb ülését egyértelműen úgy határozott, vagy úgy azt a javaslatot adta, nyilván nem határozott a kormány helyett, hogy a 1,5%-os határt, igen, szabják meg, és csak ott ismételjék meg a
tesztelést. Ez csak néhány járás gyakorlatilag, egy
tucat vagy annyi sem. Ez a legfertőzöttebb járás sok egyike másika lett volna. A járványügyi szakemberek más megközelítést javasoltak a kormánynak, és a kormány ezt részben el is fogadta. Sőt, el is fogadta mondhatni, hiszen nincs országos második kör, tehát engedményt tettek. A kormányfő biztosra megy, olyan tekintetben, hogy szélesebb körben ismételteti meg a tesztet. Viszont a járványügyi szakemberek is érdemes figyelni, ők már az első kör előtt is azt hangsúlyozták, hogy az antigén teszteket leginkább hatékonyan célzott tesztelésre lehet használni. Nyilván ez nem a tömeges tesztelés, a célzott tesztelés azt jelenti, hogy kiválasztunk egy csoportot, és őket általánosságban tömegesen leteszteljük. És ezek, ha legszerencsésebben választjuk a társadalomból a csoportokat, akkor a legsérülékenyebb csoportok, legyen szó az idős otthonokban élőkről, a szociális otthonokból élőkről, az egészségügyi dolgozókról, akik napi szinten tömegesen lesz találkoznak akár fertőzött emberekkel, legyen szó közalkalmazottakról, a közigazgatásban dolgozókról, honvédelemben tevékenykedőkről, rendvédelmi erőkről, és sorolhatjuk bezárólag a kört azokkal, akik olyan munkakörben dolgoznak, amely az ország működése szempontjából elengedhetetlen. Legyen szó az energetikában dolgozókról.
Most valami ilyesmi a terv egyébként.
Tehát ezért mondom, hogy a kormány elfogadta a járványügyi szakemberek javaslatát. Ez egy nagyon észszerű javaslatnak tűnik, és ebben Szlovákia tényleg világelső lehet, hogy önkéntes alapon a járási székhelyeken, kiegészítésképpen teszem hozzá, tesztelési pontokat, igen, fognak felállítani.
Ingyenes tesztelési pontokat, mert egyelőre erről van szó.
És az embereknek lehetőségük lesz immár a kikényszerített erőszak nélkül is megismételni ezeket a teszteket folyamatosan, miközben az állam odafigyel arra, hogy a leginkább sérülékeny csoportokat folyamatosan teszteljék. Ilyen módon a járvány görbe valóban alacsonyan szinten tartható, ha ez fog működni, kiegészítve azzal, és ez is nagyon fontos, hogy a határokat is szigorúbban fogják ellenőrizni, és sikerül kiszűrni a Szlovákiába érkező fertőzötteket, akkor azt gondolom, hogy világelsők lehetünk a járványkezelésben, és nagy sikereket lehet majd felmutatni. Tegyük hozzá, hogy ez az elmélet, és a gyakorlat az megint egy másik dolog. A határok ellenőrzése is azért számos nehézségbe fog ütközni, mert előre látjuk.
Persze.
Ugye el is mondták a belügyminisztérium illetékesei, hogy mindaddig nem lehet gondolni reálisan a határok szigorúbb őrizetére, amíg a logisztikai feladatokat kénytelenek oldani az első, illetőleg most már tudjuk a második kört illetően. Viszont utána meg lépni kell, hiszen nem engedhetjük meg azt, hogy újra tömegesen behurcolják a fertőzést Szlovákiába. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog működni, de tény, hogy tettünk egy lépést a jó irányba. Ez meggyőződésem.
Menjünk is tovább, akkor második és egyben utolsó témánk, hiszen ez akkora téma, vagy annyira fontos téma, hogy muszáj róla beszélnünk, és muszáj róla eleget beszélnünk. Hát nincs is mostán fontosabb külpolitikai esemény, mint az amerikai elnökválasztás. Csütörtökön olyan 13:30 lehet, most már nem nincs nálam a karórám. Kedden volt az amerikai elnökválasztás, kedd éjszaka, az a idő szerint szerda hajnalra meg kellett volna, hogy kapjuk az eredményeket. Hát ez nem történt meg, sőt most csütörtökön 13:30 körül sincs még pontos eredmény. Nagyon úgy tűnik, hogy Joe Biden behúzza a választást, de még azért, hát még a Trump szavazók is, ha nem is bizakodhatnak, de még van miben reménykedni. Ráadásul nem is beszéltünk, hogy még újra számolás jöhet, alkotmánybíróságon megtámadhatják az eredményt, erről már szó van. Úgyhogy elég nagy a káosz most Amerikában, és elég nagy a káosz azt hiszem a fejekben is, ugyanis rengeteg egymásnak ellentmondó hír érkezik a különböző hírcsatornákon keresztül. Tegyünk kicsit rendet ezekben.
Azt gondolom, hogy közel vagyunk ahhoz, amit elemzőként az ember azt mondta, hogy már nem tud elemezni, leginkább ellenezni tud. Ugyanis Amerikában mindkét jelölt...
Ez jó, ezzel készültél?
Már korábban is elsütöttem, úgyhogy igen. Viszont mindkét jelölt azért, vagy azt tette az elmúlt időszakban, hogy inkább a feszültséget növelte sem, mint csökkentette volna. Ugye emlékeztetném a kedves nézőket, hogy Donald Trump gyakorlatilag tegnap kora délelőtt mi időnk szerint bejelentette a győzelmét.
Igen. Volt ott egy kis félreértés a nyilatkozatát, egy picit félreértelmezték, de igen. Tehát nyerésre álltunk, valami ilyesminek
hozzá,
lehetne helyesebben
tegyük hozzá,
fordítani.
Hogy azért behozhatatlan előnyre tettem szert, mondta szó szerint az elnök, amiből azért a hívei arra következtethettek, hogy ez tulajdonképpen ez egy győzelmi beszéd. Igen. Hogy aztán az alelnök ezt pontosította, és a média számára is kicsit árnyaltabbá tette, az egy másik dolog. Erre már senki nem emlékszik.
Erre már ezt akartam mondani, hogy ez úgy, igen, a sajtóbeszéd már úgy jelent meg, hogy Trump tulajdonképpen bejelentette a győzelmét, de azért ez ahhoz képest, hogy mennyire extrém figura az elnök, ez nem volt annyira extrém, nem egészen így volt ez a kijelentés.
Jó, de hogy Biden sem mentsük fel teljes egészében, az ő kommunikációja sem hosszú ideig a megnyugvást szolgálta, nem is csak ezekben az órákban, napokban, hanem a korábbi kampányidőszakban feltétlenül. Ennyire megosztott az Amerikai Egyesült Államok talán soha nem volt. Nyilván a polgárháború időszakát, mint történelmi időszakot most egy picit tegyük félre, az utóbbi néhány évtizedről beszélünk. Annyi társadalmi feszültség halmozódott fel az országban, hogy bárki nyerjen kettőjük közül, leginkább most ugye Bidennek van erre esélye, a legeslegfontosabb feladata az lesz, hogy egyesítse az amerikai nemzetet. Ha ez nem sikerül, akkor ennek a választásnak nincs győztese Amerikába, ennek a választásnak az a győztese, aki Amerikának az ellensége. Leginkább talán a kínai kormányban örülhetnek most a legjobban, vagy hát Putyin is kérhet egy kávét. Szóval igazából szerintem azért nagyjából eldőlt az amerikai elnökválasztás.
Biden
tehát
javára.
A nyitott kérdés az, hogy mi lesz innentől kezdve, hogyan tovább, Biden hogyan tudja most már a megnyugvást megteremteni, miközben Amerika arra készült, hogy gyakorlatilag felgyújtunk mindent, ami éghető, hogyha Trump győz.
Elképesztő Twitter üzeneteket látni, tehát tízezrek osztanak meg olyan Twitter üzeneteket, amik arról szólnak, hogyha Trump nyer, akkor már ha Biden nyer, akkor már fegyverkeznek a szélső jobbosok és homoszexuálisokat és kisebbségeket fognak gyilkolni. Ez megy az egyik oldalon, másik oldalon egymást érik az üzenetek, hogy a demokraták elcsalták a választást, terjednek az álhírek, a sajtó nem győzi magyarázni. Tehát tényleg elképesztő állapotok vannak most.
A helyzet az, hogy Trump hívein múlik az, hogy mennyire lesz nyugalom. Ugye nyilván a radikális baloldal kevesebb indulatot fog táplálni, hogyha Biden győz.
Persze.
Bár kétségkívül lehet egy olyan hullám az erőszaknak, ami felszínre hozza azokat a frusztrációkat, amik bennük jelen vannak. Mindig könnyű megtalálni az ellenfelet, vagy az ellenséget adott esetben, hiszen a lappang az Amerika, nem is lappang, szinte nyíltan érezhető az amerikai társadalomban ez a megosztottság. Tegyük hozzá, már polgárháborút említettem, akkor azért Amerika annyira nem megosztott, mert nem az államok szintjében ez a megosztottság elsősorban. Persze látjuk a térképen, mi a vörös, mi az, ami republikánus, mi az, ami kék, ami demokrata. Viszont bár oké, hogy Wyomingban véletlenül nem népszerű dolog demokratának lenni, de azért inkább azt gondolom, hogy ez a város és a vidék ellentéte Amerikában, hiszen óriási ellentmondások vannak egy-egy tagállamon belül is.
Igen.
Éppen ezen múlik most a választás.
Igen.
Hogy akár a kék fal országait, a nagy tavak vidéke, ami ugye mindig a demokratákat vitte be, de Trump legutóbb itt tudott győzni, Wisconsinban, Michiganben óriási fölénnyel vezetett Trump. Éppen ezért tudta kommunikálni sokak szemében hitelesen, hogy ő ezt már megnyerte, innen nem lehet fordítani. Hát két személyegyű előnnyel vezetett. Míg nem, aztán elkezdtek beszivárogni a nagyvárosi szavazatok, amelyeket utóbb dolgoztak föl, és a sokat emlegetett hírhet levélszavazatok. Ugye most ebben a járványhelyzetben különösen divat volt levélben szavazni, és korábban is hagyomány volt, hogy inkább a demokraták a regisztrált szavazók. A regisztrált szavazók körében divat ez a levélben szavazás.
Biden kampánycsapata mindent meg is tett, hogy népszerűsítse, Trump pedig mindent meg is tett, hogy a népszerűségét rombolja ennek a jelenségnek, a levélszavazásnak, ami tényleg így európai szemmel egy igen meglepő dolog, ha belegondolunk, hiszen egyrészt nincs szövetségi szabályozása sem, tehát minden állam. Van állam, ahol nem is lehet. Van állam, ahol nagyon enyhe feltételek mellett, van, ahol csak nagyon szigorú feltételek mellett.
Van olyan állam, ahol az urnák lezárása után valaki feladja, és még a naptári nap nem telik le, akkor azt még érvényesnek
kell elkövetni. Pennsylvania ilyen például, ez egyik elfogad. Ilyen dolog, amit most sokat emlegetnek.
És ezt vitatják most a hivatalban lévő elnöknek a jogi Igen. csapata.
És itt jön képbe, és nagyon érdekes lehet, hogy a legfelsőbb bíróság, vagy alkotmánybíróságnak is nevezik, de maradjunk a legfelsőbb bíróságnál, most kétharmad, egyharmados republikánus uralom alatt áll, tulajdonképpen, hiszen Trump kinevezte néhány nappal ezelőtt az új alkotmánybírót, vagy legfelsőbb bírót. Érdekes lehet.
Hát, hogyha eddig a körig megy el a jogi csűrcsavar, akkor könnyen születhet olyan döntés, ami az elnök igényeinek megfelel, viszont vélhetően azért idáig nem fog elmenni. Már csak azért sem, mert a kulcsállamokban Biden fordított, az előbb említett Michiganben és Wisconsinban, és nagyon úgy tűnik, hogy még két államban fordulhat ez az inga, ahol még nem teljes a feldolgozottság, Georgiában is és Pennsylvániában is, és ezek nélkül még elméleti esélye sincs, hogy Trump legyen az elnök.
Igen, hát Bidennek tulajdonképpen még Nevadát várják, ott vezet, ha azt behúzza, akkor kész.
És még Arizonában kell a hiányzó
elektorokat megszerezni. Amit elvileg beírtak most neki jelen áll.
Amit elvileg beírtak, de lehet, hogy ideje korán tették. Ugye ebben volt is némi félreértés, hogy éppen az elnökhöz húzó csatorna a Fox News.
Igen, ez még szerda éjszaka, vagyis kedvéjel
volt. Először húzta be Arizonát.
Igen, ez egy elég jó sztori egyébként, hogy rögtön hívta a Trump kampánycsapata a Fox News vezetőséget, hogy gyerekek, mit csináltatok, miért írtátok be.
Miközben ugye tényleg neki áll a zászló, Bidennek áll a zászló, de ott folyamatosan jött föl Trump az elmúlt órákban, amikor egyre több adatot ismertünk meg. Így van Nevadában is, vagy így volt Nevadában is, bár ott még olyan körzet van hátra, ami inkább a demokratáknak kedvez, hát ezért nem valószínű a fordulat. Sokkal inkább az a valószínű, hogy még Georgiát is és Pennsylvániát is elveszíti Trump elnök, és innentől kezdve tényleg eldőlt a választás.
Persze.
Viszont a kérdés az, és még erről szerettem volna néhány mondatot mondani, hogy hogyan élik meg ezt Trump hívei, és hogyan éli meg maga az elnök. Mikor jön el az a pillanat, amikor elfogadja a vereséget, és azt úgy kommunikálja, hogy végre az a nyugalmat fogja szolgálni.
Nem hiszem, hogy lesz ilyen
pillanat. Kétség ki, vagy nem tudjuk, és ne mentsük fel a demokrata oldalt, ne mentsük fel az amerikai mainstream sajtót, amely ha az indulat termelésében valaki élen járt az elmúlt időszakban,
Persze.
akkor ő feltétlenül. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a szélső jobb oldal kizárólag, ami most hát Amerika békétlenségét felel.
A republikánus mainstreamet, ha megnézzük most ezeket a hírportálokat, azok sem, ugye mindenhol csalást emlegetnek, de ezek azért Twitter üzenetek is ilyen obskúrus blogportálszerűségek. A republikánus mainstream sajtó sem ír egyenlőre kifejezett csalásokról, és tehát ők is igyekeznek tulajdonképpen mérsékelni, vagy egy szint alatt tartani a tömegek energiáit vagy dühét. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy mainstream sajtó republikánus fele is szítaná a feszültséget.
Két párhuzamot szeretnék felhozni. Talán sokan emlékeznek arra, amikor Floridában dölt el néhány száz szavazattal a választás, még ifjabb George Bush nyert 2002-ben.
Al Gore, igen, Al Gore felett.
Felett, igen, és hasonló megosztottsághoz vezetett az Egyesült Államokon belül. És hát ne felejtsük el, hogy sokan...
Ez 2000 volt, bocsánat,
2000
számolom,
volt, igen.
Számolom itt fejben.
2000 volt. És ugye a 2002-es választásra gondolok, és azután már helyesen mondom az évszámot Magyarországon, amikor ugye az Orbán kormány veszített, és bizony a hívei, az akkori magyar jobboldal traumaként élte meg a választást.
Hát
és
az akkor is előjöttek ezek csata, a... emlékszel erre a
igen,
kifejezésre?
Hogyne. Tehát ennek a gyászmunkának megvan a maga módja és ideje, és Amerikának ezt a gyászmunkát el fog kelleni végezni.
Nagyon érdekes volt látni egyébként élőben ezt a gyászmunkát, a demokrata sajtó lassacskán elkezdte kett hajnal, vagy itt a szerda hajnal, ami időnk szerint, szerda hajnal magasságában, mert akkor nagyon úgy tűnt, hogy a Trumpot gyakorlatilag nem lehet megverni, az összes még hiányzó államban ő vezetett. Tehát arról írtak, hát ez egy ilyen wishful thinking volt a végén, hogy jobban megveri Bident, mint Hillary-t verte 4 évvel ezelőtt. Elkezdte a demokrata sajtó kicsit így, hogy mondjam, felkészíteni a híveket. Aztán hát, hogy mi történt, azt most így nem tudjuk, majd az Alkotmánybíróság talán eldönti. De megfordult a dolog, és most a republikánusok készülnek a gyászmunkára.
Így van, és hogy miért is fontos ezt elvégezni? Az Amerikai Egyesült Államok az elmúlt időszakban, most ez nyilván nem tetszik sok demokrata érzelműnek, de egy olyan pályára állt, amiben visszatalálhatott volna régi önmagához. Ugye Donald Trumpnak a fő üzenete az volt, hogy tegyük újra nagyja Amerikát. Ez együtt járt azzal, hogy Amerika saját magára figyel. Mi Európában ennek nem örültünk sokan, még én sem. Ugyanis valahol Amerika, ha magára hagyja Európát, akkor mi elég elveszettek vagyunk a világban. Erre azért számos jel mutatott. De tegyük azt is hozzá, hogy Magyarország, szűkebb hazánk, ilyen értelemben vagy szűkebb régiónk, sokkal inkább megtalálta a közös hangot a republikánus kormányzattal, még hogyha ez távolról is történt. Tehát messze nem volt igaz, hogy túl szereti az Egyesült Államok Magyarországot, de ahhoz képest, amit láthattunk a korábbi kormányzatok idején, amikor a nagykövet nyíltan beleavatkozott a magyarországi belpolitikába, ehhez képest történt egy konszolidáció. Ha ezt a fejezetet nem számítjuk, ami kétségkívül veszteségrovatba irandó, akkor a demokratáktól azt várhatjuk, hogy újra az euróatlanti világot egy picit élőbbé teszik, ami sokak számára negatívan cseng, éppen azért, mert a demokrata kormányok hát a kultúrharcot is belevitték ebbe a mondjuk így külpolitikába. Ha viszont pusztán csak azt a fejezetet nézzük, hogy azokat az értékeket, amiben hiszünk, a szabad világ sokak szemében egy elkoptatott fogalom, de szerintem meg érték. Abban a világban, amiben a bizonytalanság az úr, fontos dolog, hogy a demokráciát, mint olyat, azt szilárdnak lássuk. Hát Amerika most jelenlegi arcát, ahogy elnézzük, semmiképpen nem ezt mutatja. Tehát szükség van egy nagy levegővételre, egy nagy megnyugvásra, és valahol egy társadalmi szembenézésre Amerikán belül, hogyha tényleg nem akar letérni arról az útról, amin még bátortalan lépéseket téve, de Amerika megtett, hogy újra egy erőpozícióba, hogy újra egy szilárd és irigylésre méltó pozícióba legyen a világpolitikában. Nagyon sok kihívó áll ugrásra készen, és ez a fajta bizonytalanság, ami most van, ez könnyen alááshatja Amerikának ilyen pozícióit.
Biztos vagyok benne, hogy a jövő héten is fogunk erről a témáról még beszélgetni, valószínűleg addigra, vagy reméljük addigra már sokkal többet tudunk. Már a lejárt az adásidőnk. Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.